Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra hat perc, már is köszöntöm a vonalban Becke Károlyt, a portfólió elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde, és melyek a friss hírek a nemzetközi piacokról?
Egyelőre stagnálással kezdi a napot a budapesti értéktőzsde BUX indexe, mert gyakorlatilag ugyanott áll, ahol a pénteki záráskor. A vezető papírok felemás teljesítménnyel indították a napot, a Magyar Telekom 0,7%-os gyengülése, ami kiemelhető, így 425 forinton állnak a távközlési cég papírjai. A MOL 0,3%-kal 2402 forintra esett vissza, viszont a Richter egyelőre 8300 forinton stagnál, az OTP pedig 0,15%-kal erősödött 16335 forintra, vagyis elsősorban a bank papírjainak köszönhető az, hogy nem mínuszban kezdte a napot a magyar részvénypiac. Egyelőre a nemzetközi piacokon sem látszik igazán nagy elmozdulás, egy picit úgy tűnik, mintha kivárnának a befektetők, igaz ez a devizapiacra is.
Hol jár most a forint?
A forint erősödéssel kezdte a napot, most 0,2%-os erősödésben van, így 358 forintot kell adni egy euróért. Ugye pénteken 357 alatt is járt a jegyzés, majd a nap második felében onnan indult ismét gyengülésnek a magyar deviza. Úgy tűnik, hogy most ismét neki futunk az erősödésnek, és megpróbál eltávolodni a forint a 360-as lélektani szinttől. A dollárral szemben most 301 forint 25 fillérnél járunk, az angol fontért pedig 419 forint 50 fillért kell adni.
Pénteken késő este a Fitch Ratings stabil kilátással megerősítette a magyar államadós osztályzatot. Okozott ez bármiféle mozgást, illetve nagyobb reakciót?
Nem volt érdemi piaci hatása a döntésnek. Ugye egyrészt várható volt, tehát nem számított senki arra, hogy a Fitch változtatna a magyar adós besoroláson. Ennek több oka is van. Egyrészt a mostani bizonytalan környezetben várható volt az, hogy inkább tartják majd a besorolást, és megvárják azt, hogy a gazdasági kockázatok mennyire realizálódnak. Másrészt pedig nem indokolta igazából semmi azt, hogy a hitelminősítő változtasson, akár a besoroláson, akár a kilátáson. Ugye a magyar gazdaság növekedése meghaladja a régiós átlagot és a feltörekvő országok átlagát, ugyanakkor az adósságráta jelentősen megugrott tavaly, és a költségvetés még a következő években is lazan marad, és csak 2024-re térhetünk vissza a 3% körüli költségvetési hiányhoz. Tehát ez a két hatás önmagában, ha lehet így fogalmazni, akkor kioltja egymást, és nem indokolta az adós besorolás módosítása.
Köszönjük szépen, Becke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A héten az ipari uniusi alakulásáról közöl adatokat a Központi Statisztikai Hivatal, a jegybank pedig a forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából tart konferenciát. Gazdasági előzetes Sipos Ildikótól.
Hétfőn az aratási munkák állásáról számolnak be az Agrárminisztériumban az ágazat vezetői, ugyancsak ezen a napon a Magyar Nemzeti Bank a forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából tart konferenciát és kerekasztal beszélgetést. A jubileum tiszteletére az MNB egy emlékérmét is kibocsájt. Kedden a MOL új épülő irodaházánál tart Bokréta ünnepet. A Lágymányosi Őből északi partján a Kopasziget és az Infopark mellett 2018-ban megkezdett építkezés a Budapart projekttel együtt valósul meg, tervezett átadása pedig 2022-ben várható. Az új székház 28 emeletes lesz, és legmagasabb ember által igénybe vehető része 120 méteren lesz. A MOL Campus Magyarország legmagasabb irodaépülete lesz, de nem számít még felhőkarcolónak, hiszen nem éri el a 150 méteres magassághatárt. Szerdán a Központi Statisztikai Hivatal a kiskereskedelmi forgalom júniusi alakulásáról közöl adatot. Emellett a héten még két fontos makroadatot publikál a KSH, a statisztikusok az ipar és a külkereskedelmi termékforgalom júniusi alakulásának főbb számait közlik. Augusztus első hetében a tőzsdei cégek is jelentenek majd második negyedéves teljesítményükről. Így a Richter, a MOL, a Magyar Telekom, majd az OTP is beszámol arról, hogy miként hatott teljesítményükre a koronavírus járvány az év második negyedévében.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 11 perc. Lefelé és felfelé is van lehetőség évközben az átaránydíjas villanyszámla módosítására. Lefelé ezt egy évben egyszer, felfelé viszont korlátlan számban meg lehet tenni, mondta az Inforádiónak az EON Hungária szóvivője. Sipos Ildikó arról is kérdezte Losonczi Gergelyt, hogy mi történik akkor, ha tulajdonosváltás lesz az ingatlanban.
Természetesen az ügyfelek változtathatnak az általány összegén évközben. A részszámla alapesetben az előző 12 hónap havi fogyasztásának az átlaga alapján készül el. Az ügyfeleknek pedig arra van lehetőségük, hogy évente egyszer lefelé, illetve korlátlan alkalommal felfelé módosíthassák a részfogyasztásnak az összegét. Amennyiben ezt a hónap 15. napjáig megteszi az ügyfél, jelzi a változást, akkor a következő hónapban már a módosított mennyiség alapján állítjuk ki a részszámlát, amennyiben pedig 15-e után teszi ezt meg, akkor a második hónapban indul az új elszámolás.
Miként lehet ezt megtenni? Be kell ehhez személyesen menni a szolgáltató ügyfélszolgálatára, vagy el lehet ezt intézni e-mailen is, hogyha valakinek van ilyen lehetősége, tehát ezt a szolgáltatótól kérte, hogy online ügyintézésre legyen lehetősége, vagy netán online kapja már a számlát is?
Igen, van lehetőség ennek a digitális csatornákon való elintézésre, tehát akár az online ügyfélszolgálaton, akár a telefonos ügyfélszolgálaton megtehetik, ezt jelezhetik az ügyfelek a szolgáltató felé. Ebben az esetben az előbb említett határidőket figyelembe véve, illetve szabályokat figyelembe véve tudja a szolgáltató módosítani az elszámolást.
Hogyha ezt telefonos ügyfélszolgálaton is meg lehet tenni, akkor nyilvánvalóan eléggé egyszerű ennek az elintézési módja. Mit kell ehhez igazolni, vagy milyen adatokat kell közölni a telefonos ügyfélszolgálaton?
Minden ügyintézés esetében ugyanazok az adatok szükségesek. Tehát az ügyfélszolgálatnak be kell tudnia azonosítani az ügyfeleket, tehát természetesen szükség van a szerződést kötő ügyfélnek a nevére, a fogyasztási hely azonosítójára, illetve ugye arra a címre lehet még szükség, ahová a szerződés szól, de egész pontosan tájékoztatják az ügyfeleket, az ügyfélszolgálati kollégák, amikor elindítják a hívást, hogy hogyan tudják beazonosítani. Érdemes ilyenkor elővenni egy olyan számlát, amin egyébként ezek az adatok mind megtalálhatók. Tehát, hogyha valaki maga elé tesz egy havi számlát, akkor ott minden olyan adat megtalálható, ami az azonosításhoz szükséges.
Hogyha valaki elköltözik, akkor nyilván ugye elképzelhető egy olyan szituáció, hogy teljesen más az ő fogyasztási szokása, mint az előző tulajdonosé volt. Ilyenkor ugyanúgy, hogyha évközben költözködik valaki, a saját átalány díjazása körülbelül becsült összeg alapján fizetheti az elműjémász felé a havi díjat?
Nem, ez nem így van. Hogyha valaki elköltözik, vagy új ingatlant vásárol, akkor alapesetben az új fogyasztási helyen új szerződést kell kötnie az ügyfélnek a szolgáltatóval. Vagy akár, hogyha tágabban nézzük a kérdést, akkor a közműszolgáltatókkal. És új szerződés kötésekor pedig az ügyfél megválaszthatja azt is, hogy milyen elszámolási módot szeretne választani, tehát hogy havidik állással szeretné megadni a mérőóra állását, vagy általányt szeretne fizetni, és így a részszámlázási módszert választja, és hogyha az utóbbit választja, tehát hogyha a részszámlázás mellett dönt, akkor természetesen az új szerződés kötésekor meghatározhatja a havi részfogyasztás összegét is. Ezt érdemes azért úgy beállítani ezekben az esetekben is, hogy azért tükrözze azt a várható fogyasztást, amelyet az ügyfél majd igénybe vesz, mert minden esetben érdemes az általányt fizető ügyfeleknek figyelni arra, hogy akár új szerződés kötés esetén, akár egyébként meglévő szerződés esetén. Ha úgy látják, hogy a korábbinál nagyobb lesz a fogyasztásuk, akkor ezt jelezzék, mert így kerülhető el, hogy az éves elszámoló számla összege nagyobb legyen, meglepetést okozzon. Olyan esetekre is gondolok itt, ami most van például, hogy nagyon meleg van, a tavalyhoz képest valószínűleg többet használják a klímát az ügyfelek, de az elmúlt évben sokan voltak otthon a koronavírus miatti korlátozás. változások miatt is. Ilyenkor indokolt lehet a fogyasztásnak a felülvizsgálata, és hogyha ezt jelzik az ügyfelek időben a szolgáltatóknak, akkor el tudják kerülni azt, hogy az éves elszámoló számla összege esetleg magasabb legyen a vártnál.
Megtörténhet-e az, hogyha mondjuk valaki elköltözik, akkor ugyanazt az összeget fogja fizetni, mint amit a korábbi tulajdonos fizetett?
Alapesetben, ahogy említettem is, minden esetben új szerződést kell kötni ilyenkor a szolgáltatóval. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy a korábbi felhasználási helynek az esetlegesen becsült fogyasztását azt alapul lehet venni ilyen esetekben, de a fogyasztónak, az ügyfélnek minden esetben megvan a lehetősége arra, hogy ő maga mondja meg, hogy hogyan látja várhatóan, mekkora összeget, mekkora teljesítményt fog fogyasztani, és ez alapján fogják beállítani neki az általányt, és így fogja tudni fizetni a részszámlát.
Rosonczi Gergelyt, az EU Hungária szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy a rekord benzinár után mire számít az üzemanyagok és az olajpiacán az Erste szakértője. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal is, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tovább emelkedtek itthon az üzemanyagárak, a benzin literenkénti átlagára a rekordszintre 454 forintra emelkedett. A gázolaj literjéért 449 forintot kell adni. További jelentős áremelkedésre nem számít az Erste olaj- és gázipari elemzője. Király István Dániel arról is kérdezte Plecser Tamást, hogy mi áll az áremelkedés hátterében.
Elsősorban a kőolaj áremelkedését lehet okolni itt a magas árak miatt. Gyakorlatilag a kőolaj ára is mintegy három éves csúcsra jutott. Ez némileg egyébként tompítja a dollár gyengülése, mert így is összességében ugye rekordmagas üzemanyagárakat láthatunk most a magyar kutatnál.
Az olajáron kívül mi mozgatja itthon az üzemanyagárakat? Mitől függ, hogy emelkedik vagy csökken? Mert nem mindig tapasztalható az, hogy a kőolaj árának emelkedésével vagy csökkenésével idehaza is változna az üzemanyagok ára.
A két legfontosabb tényező mindenképpen a kőolaj árának áralakulása, illetve a forint árfolyama a dollárral szemben. Gyakorlatilag, ha ezt a két tényezőt követjük, akkor viszonylag jól le lehet képezni azt, hogy miként alakulnak az üzemanyagárak. Emellett egyébként fontos szerepe van még annak is, hogy az adott üzemanyagféle árérzése, miként alakul a nyersolajhoz képest, már ebben a tényezőben az utóbbi hetekben jelentős változást azért nem láttunk.
Hol lehet a drágulás vége, mi várható a közeljövőben a kőolaj árában, illetve az üzemanyagok árában idehaza?
Jelentős emelkedésre már nem számítok, azt gondolom, hogy a mostani árszint lesz alapvetően jellemző az év második felében. Gyakorlatilag a nyersolaj árában azt gondoljuk, hogy maximum 80 dolláros szint lehet az, ami elképzelhető. A dollár pedig valószínűleg gyengülhet még az euróval szemben és a forinttal szemben is, így ez a két hatás valószínűleg kiegyenlíti egymást. Tehát ami azt jelenti, hogy jelentős áremelkedésre mi már nem számítunk.
Nem fenyeget ez a drágulás a kereslet csökkenésével?
De mindenképpen van egy ilyen tényező is, ami ezt a hatást fékezheti. Itt nem is elsősorban egyébként a fejlett világra kell gondolni. Ugye ezek a mostani magas árak fejlődő világ esetében már komoly gondot okoznak, tehát elsősorban ez a keresletcsökkenés inkább a szegényebb régiókból jöhet a világban.
És hogyha azt nézzük, hogy idehaza az üzemanyagok vásárlásánál milyen lélektani határok vannak, közel vagyunk már ehhez? Mert hogy ugye vannak az autópályán olyan kutak is, ahol 500 forintos benzinárral hirdetik magukat.
Én egyelőre ezt nem tapasztalom. Jellemző egyébként valóban, hogy különböző pszichológiai határok vannak, ahol a keresletcsökkenés általában sokkal dinamikusabb, sokkal erőteljesebb, mint ezeken a határokon kívüli áremelkedés esetében. Egyelőre még az adatok nem mutatják azt, hogy jelentősen csökkenne a magyar kereslet, amiatt, hogy az árak ilyen magas szintre jutottak.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyarországon egy kis vagy közepes vállalkozás kreatívan tudja felhasználni digitális eszközeit, több profitra számíthat. derült ki egy budapesti műegyetemi kutatásból. Pirányi Zsolt összeállítása.
2500 vállalkozás válaszai alapján készült a reprezentatív elemzés, mely szerint a hazai kis- és középvállalkozások infrastruktúrája versenyképes. Ugyanakkor az üzleti folyamatok széleskörű digitalizációja még előttük áll, mondta az Inforádiónak Nemes Laki András, a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karának menedzsment és vállalkozás gazdaságtan tanszék vezetője.
Az az összefüggés, hogy egy vállalat nyereségesebb, az erősebben meghatározza az, hogy mennyire ügyesen, mennyire hatékonyan használja fel a digitális technológiát, mint például az, hogy Magyarország melyik részén helyezkedik el, vagy milyen iparágban működik, sőt, még annál is jelentősebb ez a bizonyos nyereségesség, hogy ez a vállalat kicsi-e vagy nagy. Ez azért jelentős egyébként, mert ezzel azt próbáltuk bizonyítani, hogy egy vállalat kicsi, ettől még nagyon sikeresen tud digitális technológiákat alkalmazni.
Illetve fordítva is igaz, egészítette ki az egyetemi tanár. Nemes Laki András így folytatta a vállalatok jövedelmezőségéről.
Magyarán, hogyha árbevételt tud növelni, vagy költségeket tud csökkenteni, ez erősebben hat arra, hogy mennyire hatékonyan használja a korszerű digitális technológiákat, mint az a determinációja, mondjuk, hogy Magyarország melyik régiójában dolgozik. A vállalatvezetők számára ez egy komoly stratégiai jelentőséget jelent. Tehát minél nyereségesebb egy vállalat az adott kategóriájában, annál jobban használja a digitális technológiákat.
Nemes Laki András egy hiányosságra is felhívta a figyelmet.
Ahol viszont lehetőség van, ahol ugye látszik az a szakadék, ami a más országokkal összehasonlítva is kimutatható, hogy az üzleti folyamatokban ezeket az eszközöket nem integráljuk be megfelelően, azaz az üzleti modellekben vagy a szervezeti folyamatokban ezeknek a technológiáknak az alkalmazásában még sok teendünk van ahhoz, hogy az igazi hatékonyságot a vállalatok el tudják érni.
Nemes Laki András, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezetője azzal fejezte be, hogy a cél a műegyetemi vezetőképzések fejlesztése annak érdekében, hogy a hallgatók a gazdasági és műszaki ismeretek legkorszerűbb kombinációját, valamint a hazai specialitásokat és kitörési pontokat is elsajátítsák.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
$137 milliárd forintos keretpályázatot hirdetnek a cégek kutatásfejlesztésének erősítésére, jelentette be közösségi oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter. A kiírás már elérhető, és október közepétől lehet benyújtani az anyagokat.
A gazdaság újraindításakor fontos cél, hogy a magyar vállalkozások a kutatásfejlesztés és innováció terén is előrelépjenek. Ez az egyik kulcs ahhoz, hogy az átrendeződő világgazdasági helyzetben is versenyképesek maradjanak. Ezért kiemelkedően magas összegű 137 milliárd forintos pályázatot hirdettünk a cégek kutatásainak és fejlesztéseinek erősítésére. Számításaink szerint elérheti a 300-at azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyek ebből a forrásból támogatást kaphatnak. Olyan cégek pályázatait várjuk, amelyek újdonságot jelentő termék, technológia vagy szolgáltatás létrehozását tervezik. Kísérleti fejlesztésekhez, ipari kutatásokhoz, eszközbeszerzésekhez, iparjogvédelmi lépésekhez és piacra lépéshez kérhető a támogatás. Lesz idő a felkészülésre, a kiírás mától elérhető, a pályázatokat 2021. október 18-ától lehet majd benyújtani.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Már is itt van a vonalban újra Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Hogyan alakultak a papírok, a részvények a budapesti értéktőzsdén?
Minimális erősödést látunk a magyar részvénypiacon, a Bux Index most 0,2%-os pluszban van. Ennek ellenére a blue chipek többsége veszített értékéből, a Magyar Telekom 0,7%-kal, a MOL 0,3%-kal, a Richter pedig 0,5%-kal esett vissza. Azonban ezt ellensúlyozza az OTP 1%-os erősödése, így jön ki összességében ez a minimális erősödés.
Úgy tűnik, hogy a forint valamelyest erősödik.
Igen, a forint is tovább erősödött az elmúlt percekben, 357 forint 80 fillért kell most adni egy euróért, ez már 0,3%-kal alacsonyabb a péntek esti árfolyamnál, a dollár 301 forint 15 fillérbe, az angol font pedig 419 forint 30 fillérbe kerül most.
Milyen fejleményekre számíthatunk ma, illetve a következő egy-két napon?
Alapvetően a héten elsősorban a reálgazdasággal kapcsolatban érkeznek majd friss adatok, a KSH közli az ipari termelés, a kiskereskedelmi forgalom, illetve a külkereskedelem júniusi adatait. Ezek mind a második negyedéves gazdasági növekedés szempontjából lesznek majd lényeges statisztikák, illetve most néhány perccel ezelőtt megjelent a Magyar Feldolgozóipar friss konjunktúraindexe, ami több mint két éves csúcsra emelkedett júliusban. Nagyjából ezek határozzák meg a hangulatot, illetve majd a hét második felében érkezik egy amerikai munkaerőpiaci statisztika, amit most kiemelten figyelnek a befektetők, elsősorban a Fed monetáris politikájának alakulása miatt.
Nagyon szépen köszönjük! Az elmúlt percekben Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.